Isten tőlem nem álló, ő sem áll tőlem el. Szüntelen vele járó, átfogom hitemmel. Gondot visel rám, és este úgy, mint reggel, ő áll meg segítséggel. Kegyelmes jó Atyám, ügyemetre hagyízom, szívem keserbe hít. Könnyen letörli bíztom, s rám még napot tehít. Hidegre áthatja a testem, lelkem éltem, kezében azt nem féltem, legyen akaratja. Ő más nem is akarhat, csak mi javunkra ad. Jósága égi varma, mely ránk szálluntalan. Ő üdvösséget áld, míg ő szívét kitartva, hívog az országába, s elküldi szent fiát. Minden áldás forrása, dicsér szívünk, ajtunk, hisz minden óra drága, melyben rád gondolunk. Legyen itt életünk, Isten iránti nála, míg egykor mennyben nála örök békét nyerünk.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. 70. vasárnapján hallgassuk meg az ez alkalomra igehirdetés alapjául kirendelt óegyházi evangéliumi igeszakaszt, amint megírva találjuk a Máté írása szerinti Szent Evangélium 20. részében, az első 16 versben a következőképpen. Jézus Krisztus Urunk ezeket mondta: hasonló ugyanis a mennyek országa egy gazda emberhez, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőjébe. Amikor kiment 9 óra tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül, és ezt mondta nekik: menjetek ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megadom nektek. Azok pedig elmentek. Ismét kiment 12 óra körül, és délután 3 óra tájban, és ugyanígy tett. Amikor pedig késő délután 5 óra tájban is kiment, még mindig talált olyanokat, akik ott álltak, és megkérdezte tőlük: miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok pedig így válaszoltak: mert senki sem fogadott meg bennünket. Erre ezt mondta nekik: menjetek ti is a szőlőbe. Amikor pedig este lett, ezt mondta a szőlő gazdája a vincellérjének: hívd elő a munkásokat, és fizest ki a bért az utolsókon kezdve az elsőkig. Ekkor jöttek azok, akik 5 óra tájban álltak munkába, és kaptak egy-egy dénárt. Amikor azután az elsők jöttek, Azt gondolták, hogy többet kapnak, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen, és ezt mondták: ezek az utolsók egy órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik a nap terhét hordoztuk, és a hőséget szenvedtük. Ő pedig így felelt egyiküknek: barátom, nem cselekszem veled igazságtalanul? Nem egy dénárban egyeztél-e meg velem? Vedd, ami a tied, és menj el. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem szabad-e nekem azt tennem a javaimmal, amit akarok? Vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, a mindenható Isten, aki mindennek a gazdája, ugyanúgy meg akarja adni mindazt, ami az életre való, az örök életre méghozzá, azoknak is, akik csak későn szegődtek az ő szolgálatába, mint azoknak is, akik ideje korán a szolgálatába állhattak. Ezt az emberi elgondolásokat, emberi egyenlősdit, messze felülhaladó isteni igazságot mutatja be Jézus Krisztus ebben a példázatban, figyelmeztetésül. Mégpedig kiknek szóló figyelmeztetés ez? A tanítványoknak. Éppen azoknak a tanítványoknak, akik az elsők között csatlakoztak Jézushoz. És akiknek meg lesz a jutalmuk. De irigység ne támadjon. Irigység ne kapjon teret a szívükbe. Ezért is hangzik a példázat végén az Úr Jézusnak ez a tömör mondata, a példázat értelmét, amelyben megmutatja. Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Mert hogy a példázat előtt pedig elhangzik ez a figyelmeztetés, de sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból első. És akkor ezzel már azt is jeleztem, hogy a példázatot akkor fogjuk jól megérteni, ha az előzményre is figyelünk. Az előzmény pedig a gazdag ifjúnak a története, amikor ő odafut Jézushoz, az indulni készülő Jézushoz, mert izgatja a kérdés, hogy hogyan lehet örök életem. Emlékszünk, jellegzetes emberi módon teszi föl. A rendes zsidó fiatalember ugyanúgy teszi föl lényegében a kérdést, mint majd a filippi börtönőr, mert bűnös természetünk a maga önmagába csavarodottságával csak így tud kérdezni, hogy mit tegyek meg ahhoz, mit teljesítsek az Istennek, hogy lekötelezze, hogy méltányolja, hogy azért megkapjam az üdvösséget. Hát mi csak így tudunk kérdezni. Magunktól csak így tudunk kérdezni. Az igét ismerő, rendes, vallásos fiatalember is, meg a kérges szívű, fegyveres börtönőr is. Az Úrnak meg helyre kell igazítania ezt a kérdést. Nem tartozik szorosan a mai igénkhez, de ezt is el kell mondani. Kinél hogy igazítja helyre? Hát a gazdag ifjúnál úgy, hogy először belemegy a kérdés formájába. És elmondja, hogy semmi különös. Tartsd meg a parancsolatokat. És a gazdag ifjú úgy gondolja, hogy mindezeket ifjúságomtól fogva megtartottam. Az Úr Jézus meg nagy szeretettel aztán becélozza a nagy bajt. Azt, hogy nem Istenen csüng a szíve. Tehát már az első parancsolattal baj van, hogy ne legyen más Istened, hanem a vagyonod. És attól kell elszakadni, ami megkötözve tart, ami a bűvöletében tart. És tudjuk, a gazdag ifjú szomorúan elment, eltávozott Jézustól, mert nagy vagyona volt. És akkor hangzik a fájdalmas megállapítás, hogy milyen nehezen mennek be az Isten országába a gazdagok. Könnyebb a tevének a tűj fokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bemenni. Miért olyan nehéz? Nem Isten tette olyan nehézzé? hanem az ember teszi magának annyira nehézzé. Amikor máson csüng a szíve, és másban keresi az élete értelmét, biztonságát, jólétét, mint az Istenben. De amikor az Úr Jézus ezt kimondja, a tanítványok is elrémülnek. Akinek nincs vagyona, aki már sok mindent, mondjam így, veszni hagyott, az is fölfedezi a saját szívében, hogy még mindig ott van bennem az a vágy, hogy ha lenne, akkor ez is meg lenne, az is meg lenne, akkor könnyebb lenne az életem. Mennyire földhöz ragadtan tudunk mi a múló javakon csüngni, és ezért kérdezik azt a tanítványok, hogy kicsoda üdvözülhet akkor. És az Úr Jézus erre megmondja, hogy embereknél ez lehetetlen, de nem az Istennél, mert az Istennél minden lehetséges. Igen, hogy Simon Péter ott hagyja a halászati vállalkozását, és az is az Istennél volt lehetséges. Nem Simon Péter volt rá képes. De Péter fölteszi ekkora kérdést, hogy mi elhagytunk mindent és követtünk téged, mi lesz tehát a jutalmunk? És az Úr Jézus erre egyrészt elmondja, hogy lesz jutalmatok. Aki ő érte, hagy el bármit, családtagokat, vagyont, akármit, Jézusért. Jézus nevéért az a sokszorosát kapja, és az örök életet örökli. De sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból első. Erre figyelj, Péter, meg a többiek is. És jön a példázat. Jön a példázat, amely bemutatja Istennek a mi gondolkodásunk fölött, messze fölötte álló igazságát. Az Isten igazságossága az ő jóságából fakad. És ez az isteni igazságosság minden méltatlannak, akármikor szegődik az Isten szolgálatába, akármikor hallgat az Isten hívására, meg akarja adni azt, ami az élethez szükséges. Mert az a napi egy dénár a példázatban az is szemléletes. Az Úr Jézus, amikor szemléltetésül elmondja ezt a példázatot, akkor nem véletlenül mondja, hogy napi egy dénárban egyezett meg a gazda a szőlőjébe fogadott munkásokkal. Azokkal, akiket reggel 6-kor fölfogadott. Mert a napi egy dénár volt a jó napszám. Nem csak a fölfogadott munkásnak a megélhetésére, hanem a családjának a megélhetésére is. A napi egy dénár jelentette a mindennapi kenyeret, jelentette, hogy minden meglegyen, ami kell az élethez. És akkor belegondolhatunk, hogy micsoda érték volt, amikor Efezusban az 50 000 dénár értékű varázskönyvet, okkult könyvet elégették. Mert rádöbbentek, hogy micsoda ördögi bűvöletben voltak, és ezzel nem lehet játszani. És akik az Úr Jézus Krisztushoz megtértek, 50 000 napszámnyi értékű könyvet elégettek. Ugye? Ezt is csak szemléltetésű mondhoz, hogy az nem valami könyör adomány volt, hogy na, oda lökök nektek valamit, kiszolgáltatott szerencsétlenek, hogy azért éhen ne pusztuljatok. Ez a jó megélhetést biztosította a napi egy dénár. És az Úr Jézus ezzel szemlélteti azt, hogy Isten meg akar adni mindent, ami az élethez való, ami szükséges ahhoz, hogy éljünk, életünk legyen. De nem csak azoknak akarja megadni, akik korán, ideje korán hallgattak az ő hívására, hát kegyelem maga az, hogy fölfogad. Ővé a szőlő, nem a miénk. Mi az övében dolgozhatunk. Neki szolgálhatunk. Kegyelem már az maga, hogy fölfogad. És biztosítja mindazt, ami az élethez való. És hogyan akarja ő ezt? Jusson eszünkbe az ige. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Ha az örök életről van szó, hogy lehet az a tied? Hát kegyelemből. És nem csak a tied, hanem a másiké is lehet. Ha ideje korán hallgathattál Jézus Krisztus hívására, magasztald az ő jóságát, és hálásan szolgálj neki, mert egy csomó mindent nem kellett elrontanod az életedbe. És nem kell végig szoronganod a múló időt, hogy mi lesz ebből? Hogy élem túl? Gondoljatok bele azoknak a helyzetébe, akik ott álltak, várták, hogy valami megélhetés legyen, és nem volt. És már eltelik az egész nap, eltelik az egész idő. Micsoda szorongás lehetett ott a szívükben, hogy nincs miből élni. És mennyire kifejezi ez azt, hogy micsoda kétségbeesés lehet azoknak a szíve mélyén, még ha elfolytják is. Akik az Isten kegyelme nélkül élték le az életüket, ami így nem is volt élet, és tönkretették magukat is, meg másokat is. És akkor jön a gazda, és megszólít. Miért álltok itt egész nap tétlenül? Mert senki nem fogadott föl minket. Menjetek ti is a szőlőbe. Nekik már nem is mondja, hogy ami igazságos, azt megadom nektek. Vannak a később fölfogadottak közül, akiknek mondja, hogy ami igazságos, megadom nektek. És azok nem számíthattak volna emberi szokás szerint a teljes napi keresetre. És ők is megkapják. De hát a legmegdöbbentőbb, hogy azok is megkapják, akik az utolsó órában hallgattak a hívásra. Az Isten jóságából ez következik. Isten igazsága az ő jóságából következik, és az messze felülmúlja a mi elképzeléseinket. És amikor ezzel kell szembesülnünk, akkor ne támadjon ott föl a szívünkben az irigykedés és a méltatlankodás. Hogy hát ha az is kap annyit, akkor én miért nem kapok többet? Hát megkapod, ami az élethez való, az örök életre való, megkapod. Aztán más összefüggésben az Úr Jézus beszél arról is, például a talentumok példázatánál, hogy lesz ráadás is, lesz jutalom is. De az se érdemből, hanem kegyelemből. Pál apostol is beszél arról, hogy nem mindegy, ki mit épít a Krisztus alapjára. Akinek a munkája megmarad, amanapon, amely tűzben jelenik majd, az jutalmát veszi, akinek a munkája megég, az kárt val, de ő maga megmenekül. Csak úgy, mint aki tűzön ment át. Ő maga megmenekül, de úgy, mint aki tűzön ment át. A megmenekülést azt ígéri az Úr. Mindazoknak, akik a Krisztus alapjára, a kegyelem alapjára bűnbánatban, hitben ráhelyezkedtek. Az üdvösség az egyforma. Abból nincs kisebb, meg nagyobb. Aztán mondom, más összefüggésben beszél az Úr jutalomról is, vagy arról, hogy más meg a jutalmát veszti. De az üdvösségben nincs kisebb meg nagyobb. Nem értatlankodjon hát egyikünk sem azon, hogy mi mennyit szolgáltunk az Úrnak, hát szerintünk többet érdemeltünk volna. Ne. Mert erre az Úr azt mondja, a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Baj van a szívünkkel, ha fönnakadunk az Isten ajándékozó jóságán. Akkor a mi szívünkkel van baj. Nem ő vele van baj, mi velünk van baj. Hasonló az, amit a tékozló fiú meg a bátyja és az irgalmas atya példázatában elmond az Úr Jézus. Amit az atya mond az idősebbik fiúnak. Hogy fiam, te mindenkor velem vagy, és mindenem a tied. Örülnöd és örvendezned kellene, hogy ez a te testvéred. Meghalt és feltámadott, halott volt és életre kelt. Elveszett és megtaláltatott. Tudunk-e együtt örülni a jóságos Istennel, vagy nem? Ez leplezi le a szívünk állapotát. És a tanítvány szívét is újra megkísértheti az önző, méltatlankodó irigység. Hogy kétségbe vonjuk az Isten igazságát. Nem az Istennel van baj, hanem velünk akkor. Ha gonosz önző a szemléletünk. Mert Isten igazsága az ő jóságából fakad. És ő meg akarja adni az üdvösséget, az örök életet annak is, aki az utolsó órában szegődött az ő szolgálatába. Nagy dolog, hogy lehet az utolsó órában is meghallani a hívást, és Istenhez szegődni. De sokkal nagyobb ajándék, bármennyi fáradtsággal, úgymond lemondással is jár. Ha valaki már ideje korán az élő Istenhez szegődött, és nem kellett annyi mindent elrontania, mint a másiknak, aki az utolsó órájában tér meg. Az üdvösség, az örök élet azonban egyként adatik, kegyelemből, isteni jóságból, isteni igazságból, az egyiknek is, meg a másiknak is. Bár csak épp ezzel az igével, ezzel a példázattal is az Úr Jézus megóvhatna minket, mint tanítványait attól, hogy gonoszszá legyen a szemünk. A figyelmeztetés a tanítványoknak szól, így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Ne vonjuk mi kétségbe az Isten jóságát, hanem hálával szolgáljunk neki, mint akik megtérhettek ő hozzá, az élő Istenhez a bálványoktól, hogy neki szolgáljunk, és ebben legyen az életünknek már most értelme. És várjuk az ő fiát a mennyből, Jézust, akit feltámasztott, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól. Igen, Jézus Krisztusra irányuljon a figyelmünk, aki amikor önmagát adta értünk a kereszten, nem méricskélte, hogy érted, megéri-e, vagy értem, megéri-e. Ez az Isten jósága és igazsága. Krisztus áldozatában szemléld azt, és teljen meg a szíved hálával, és hálából fakadó odaszánással. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, irgalmas mennyei atyánk, te vagy a gazda, tiéd a szőlő, a te ügyed, a te országod ügye. Köszönjük, hogy elhívsz, hogy oda tartozzunk hozzád. Elhívsz szolgálatodba. Van, akit már korán, van, akit egész későn ragad meg ez a hívás. De köszönjük, hogy mindegyikünknek azt adod, ami az élethez kell. Magát, az örök életet. Jézus Krisztusért, a te fiadért, aki egészen odaadta magát értünk. Hadd teljen be szívünk jóságod magasztalásával. Őrizd minket attól, hogy a szívünk és a szemünk gonoszszá legyen. Fönne akadjunk a te jóságodon és igazságodon, hanem inkább valljuk meg azt, hogy mások is megismerjék. Amen. Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent igéd és szent lelked ítélje meg bűneinket, vigasztaljon bánatunkban, bátorítson halálunk.